Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. A mai adásban egy olyan témát szeretnék feldolgozni, ami már jó ideje terve van véve, de valamiért mindig húztam, halasztottam, de héten eldöntöttem, hogy aztán most elég volt. Ugye mindig közbőt vagy valami úgymond breaking news, fontos hír, sorozatzáró, vagy éppen lehet, hogy beteg voltam, és ez a téma, amiről mindjárt szó lesz, nincs feltétlenül időhöz kötve, tehát úgy voltam vele, hogy ezt lehet pakolgatni, de nagyon közel áll a szívemhez. Maga a téma is, illetve a téma kapcsán bemutatott sorozatok, úgyhogy ezen héten tényleg így azt mondtam, hogy elég, és elkezdtem anyagot gyűjteni. Azért kezdtem anyagot gyűjteni, mert ez is egy ilyen toplistás, vagy csak szimplán listás összeállítás, amely úgy gondolom, hogy azért is egy jó ötlet, bízom benne, ti is úgy gondoljátok, mert azért tartogat némi izgalmi faktort, és akkor nem is húzom tovább az időt. A mai podcast témája az underrated sorozatok, vagyis az alulértékelt sorozatoknak a topikja, úgyhogy ennek kapcsán számíthattok tőlem egy 10-es listára. Fontos már az elején leszögezni, hogy milyen kritériumok szükségesek ahhoz, hogy egy sorozatot alulértékeltnek tekintsünk. Azért szeretnék erre tényleg nem több, mint egy-két percet szánni, mert biztos vagyok abban, hogy amikor ilyen listán szereplő sorozatokat mutatom be, akkor többetek fejébe meg fog fordulni, hogy de én nem is tartom azt annyira alulértékeltnek, én más tettem volna be, és ezzel nincsen semmi probléma, hiszen maga az összeállítás egy szubjektív műfaj, és én azt gondolom, hogy maga itt a fogalmi rész, hogy mi is áll az underrated széria, az is részben szubjektívnak tekinthető, úgyhogy én most itt prezentálom a saját kis fogalmi magyarázatomat, és akkor én ehhez fogok majd ragaszkodni végig. Alapvetően három szempontot dolgoztam ki annak kapcsán, hogy számomra mit is jelent az alulértékelt sorozat fogalma. Az első az a nézettség, illetve annak a hiánya. Itt értelemszerűen arra gondolok, hogy nem produkált ki magasló nézettséget az adott sorozat, vagy akár még azt a közepes teljesítményt sem volt képes hozni, amit alapvető elvárásként próbált meg a csatorna vagy a szolgáltató célul kitűzni. A második szempontom az a hype, illetve a hype-nak a hiánya, tehát hogy nem volt elég felhajtás, főleg a közösségi médiában az adott sorozat kapcsán, és így nem került be a köztudatba. Én azt gondolom, hogy ez a köztudat egy elég fontos, központi fogalom így az alulértékelt sorozatok kapcsán, ugyanis most hozok egy példát, ha a Telexen jelenne meg egy ehhez hasonló cikk, akkor a Telex kommentelőinek 90%-a azt mondaná, illetve azt írná, hogy nem ismeri ezeket a szériákat. Míg a ti esetetekben én azt gondolom, hogy azért több is ismerős lesz, tehát nem feltétlenül mondjuk a 10-es listából azt mondjátok, hogy 7-8 új volt, de lehet, hogy nem hallottatok annyira részletesen az adott sorozatról, és ilyen szempontból is jól fog jönni a bemutatás. Tehát igazándiból most annyit mondtam, hogy sokkal többre becsülöm a hallgatóságomat, mint a Telex sorozatrovatának az általános kommentelőit. Ez nem volt annyira szép tőlem, de még egyszer mondom, hogy a hallgatók szempontjából azért valamilyen szinten bók lehetett. Jó, tehát akkor itt megvan, hogy nézettséghiánya, megvan az ugye, hogy nem generált elég hype-ot, vagy nem került be annyira köztudatba. És akkor a harmadik szempontrendszerem a díjátadók, jelölések, illetve a díjak hiánya. Itt szeretném kiemelni elsősorban az Emmy-re szeretném ezt redukálni, az Emmy díjátadóra. Ha hallgattatok korábbi műsorokat is, akkor tisztában vagytok vele, hogy hogyan érzek az Emmy-vel kapcsolatosan, tehát a gyalázat talán az a leginkább visszafogott jelző, amellyel én illetni szoktam az Emmy díjátadó jelölését, tehát a szakmaiságtól iszonyatosan messze vannak. Szerencsére vannak szakmai díjátadók is, a TC-nek a díjátadója, vagy akár a színészek, producerek által ugye megválasztott alkotások, illetve azok az események, azok a díjátadók azért mindenképpen szakmaiunknak minősülnek. Az Emmy egyáltalán nem, és hát a szóban forgó, vagy hamarosan szóba hozott sorozatok esetében nagyon gyakori és visszatérő elem lesz az, hogy az Emmy díjátadók ignorálták, akár már jelölés kapcsán is, de díjazás esetében pedig mindenképpen fenn fog állni ez a helyzet. Ugye ez a három szempontrendszerem, én ezeket próbáltam meg így vegyíteni. A negyedik szempontrendszer lehetett volna kritika, illetve az általános kritikai vélemény. Azért nem hoztam ezt ide, mert én azt gondolom, hogy a kritikusok véleménye által magasra rakott és sokra taksált sorozatok ugyanúgy lehetnek alulértékeltek, mert egész egyszerűen a kritikusok egybehangzó dicsérete véleménye ellenére nem sikerült a köztudatba bekerülni ezeknek a szériáknak, úgyhogy itt a kritikusi véleményt mindenképpen kihúznám a szempontrendszerből, és látni is fogjátok, hogy akkor igazándiból, hogy ezt beleraktam volna a kritikusi szempontrendszert, akkor azért a sorozatok nagy többsége nem is fért volna rá erre a listára, hiszen az nem meglepő, hogy az ítészek szerint, a kritikusok szerint azért igencsak minőségi alkotások azok, amelyeket hamarosan szóba hozok, és ez a hamarosan most fog elkövetkezni. Ja, kicsit a tervezetnél hosszabban nyújtott bevezető kritériumrendszer után nézzük minden idők legalulértékeltebb sorozatait. Természetesen nehéz volt csak 10 sorozatot bepasszírozni a listába, és sajnos kimaradtak olyan nagyszerű alkotások, mint a Counterpart című 2017-ben bemutatott, 2 évadot megélt science fiction sorozat G.K. Simmons főszereplésével, vagy az FX egészen egyedi és zseniális komédiája, később már talán dramedibe ment át, a You Are the Worst, Steven Soderbergh The Nick című kórházas sorozata Clive Owen főszereplésével. Ide lehetne tulajdonképpen felsorolni a teljes Brian Fuller életművet, Dead Like Me, vagy a Pushing Daisies, azt gondolom, hogy mindenképpen érdemel említést. A Hannibal esetében én úgy voltam, hogy a Hannibalt berak, akkor mindenképp top 10-es, én rendkívül nagyra tartom Fuller pályafutásának talán legjobb alkotását, de a Hannibal esetében azért én a hype-ot már sokkal inkább éreztem, mint a korábbi Fuller alkotásoknál, úgyhogy Hannibal tulajdonképpen az én nézőpontomból nem, illetve nem annyira alulértékelt sorozat, és még talán megemlíthetem a Life című Damien Lewis Sarasai főszereplésével készült rendőrös zsaru sorozatot, amely alapvetően hát eléggé sablonos alapmotívumokra épült, de a humora, a bűnügyek bemutatása, illetve a tulajdonképpen évadokon, 2 évadról van szó, tehát sokban elgondolkodni, de 2 évadon átívelő történetszálai miatt én azt gondolom, hogy egy igencsak egyedi élmény volt, sajnálatos módon, mint ahogy a listán szereplő sorozatok esetében többel is, hát idejekorán elbánt a kaszás. Listánk 10. helyén konkrétan egy olyan sorozat áll, amely csak 1 évadot élt meg, úgyhogy ebből is látszik, ugye a korábban elmondott, illetve elmondottak, hogy bizony a nézettség az elég gyakori velejárója az alulértékelt sorozatok fogalmának, és hát ugye sorsának is. A sorozat pedig nem más, mint a The Good Guys, amelyet a Fox csatorna mutatott be még 2010-ben, úgyhogy lassan másfél évtizedes lesz. De ez egészen kiváló, és most akartam mondani egy műfaj meghatározás, de nem feltétlenül tudok ráaggatni a jelzőt. De inkább talán Buddy Cop-nak vagy haverzsarusnak tudnám leírni a The Good Guys. És hogyha egy rövid ajánlót kellene most prezentálnom, akkor azt így tudnám talán összefoglalni, hogy ha egy könnyedebb hangvételű sorozatra vágytok, amelyben egészen kiválóan működik a kémia a főszereplők között. kifejezetten ismert mellékszereplők segítik az ő munkájukat, és politikailag inkorrekt humorral fűszerezik meg ezt a rendkívül jó elegyet, akkor a The Good Guys a ti sorozatotok, és biztos vagyok benne, hogy jó kedvel fogtok felállni a fotelből, miután végeztetek az egyes epizódokkal, illetve a nem túl hosszú, ugye, első évaddal. Ahogy a kis rövid leírás, vagy elmondottakból kiderült, a sorozat egyik nagy erénye a kiválóan megírt forgatókönyv, illetve nagyon jó humorfaktor. Ebben természetesen nagy szerepe volt a színészeknek is, és hadd emeljem ki a zseniális Bradley Whitfordot, aki talán leginkább a West Wingből, az Elnök emberi című sorozatból ismerhetünk. Whitford lubickolta ebben a szerepben, és láthatólag nagyon élvezte, egy idősen már kéges zsarút alakított, aki hát finoman szólva sem tartotta be, talán egy jobb a kifejezés, a szabályokat, szinte mindéket áthágta, és hát igen, csak kellemetlen szituációba keveredett ennek köszönhetően, és vele szemben úgymond, vagy kontrasztként jelenik meg a társa, az új társa, akit Colin Hanks alakít, aki nagyon szabálykövető. Most figyelembe kísérhetjük az ő kapcsolatuknak a tényleg folyamatos elmélyedését, de tényleg semmi konkrét drámai jegyre nem kell itt számítani, végig megmarad a jó és könnyed hangulat a sorozatban, de mindeközben azért mégiscsak tudnak karakterizálni, tehát ezt nagyon ügyesen csinálták, és hát ez a 20 rész, ami megadatott számunkra, ez felejthetetlen volt. Éppen napokban gondolkodtam rajta, hogy újra kellene nézni, mert mindig azért vannak olyan élethelyzetek, hogy tipikusan egy ilyen sorozatra, vagy ugye adott esetben filmre vágyik az ember, úgyhogy minden bizonnyal én is újra fogom nézni, tegyétek ti is ezt. Egy dolgot még elfelejtettem így a Good Guys kapcsán, hogy hol lehet ugye megnézni, és hát sajnos egy olyan problémával állunk szembe, amely majd a 9. helyezett sorozatra is igaz lesz, hogy streamingen jelenleg nincsen fent, ugye Foxos sorozat, tehát a Disney Plus műsorán kellene, úgymond kellene, hogy legyen, tehát én azt tudom tanácsolni, hogy ha lehetőségetek van rá, akkor a jó öreg Jack Sparrow módszerhez nyúljatok majd, mindenkit megéri, higgyétek el. No, nézzük akkor a 9. helyezettet, amely nem más, mint a Party Down, egy olyan sorozat, amelyet 14 évvel ezelőtt mutatta be, és jelenleg is megy. Ugye azért ez egy hatalmas dolog, ennek ellenére 3 évada van. Ugye, itt valami nem stimmel, mondhatnátok. A következőről van szó, a Stars című fizetős kábelcsatorna, ha emlékeim nem csalnak, második sárgyártási sorozata volt annó 2009-ben a Party Down, az első az a Crash volt, ugye ez egy Oscar-díjas filmnek a sorozat változata, nem igazán hát aratott sikert sem nézettség, sem kritikusi értelemben, ellenben a Party Down-nal, amelyet viszont szinte egyből a keblükre ülettek a kritikusok, nem véletlenül. 2009 és 2010 között futott a Party Down, 2 évadot élt meg, majd hát ugye megint a szokásos mantra, hogy a nézettség nem alakult megfelelően, ezért elkaszálták, és idén 2023-ban visszatért, nem egy rebootra, hanem tulajdonképpen egy rendes folytatásra, amikor is a másfél évtizeddel későbbi időszakát mutatja be a parti cégnek, illetve a parti cég alkalmazottjainak a sorozat. Ennek a cégnek a nem éppen professzionális alkalmazottjait ismerhetjük meg, mely jelző annak fényében, hogy általában állástalan színészekről van szó, nem is olyan meglepő. Úgy működött, és működik, és nyugodtan mondhatom jelen időben, azt meglátjuk, hogy a 4. évadra mennyire lesz esély. Szóval úgy működik a sorozat, hogy egy rész egy partit mutat be, aminek során természetesen előre nem látott események következnek be. Alapvetően egyszerűnek lehet mondani a koncepciót, de a kivitelezése az, aminek köszönhetően egyedi és rendkívül szórakoztató ez a komédia, hol szomorú, hol kínos, hol sírva rögös pillanatokat kapunk, remek párbeszédekkel fűszerezi a karakterek interakcióit az írók, nagyon sok popkultúra és utalás van a forgatókönyvekben, és jól megírt, gyorsan megkedvelhető karaktereket kapunk, mint többek között a parti cég vezetőjét Ront, aki Ken Marino alakításában kell életre, aztán folytathatjuk ugye Casey-vel, aki csak az első két évadban szerepelt, ugye Lizzie Kaplan alakította, akit nem lehet nem szeretni, én azt gondolom Lizzie Kaplan sokunk egyik kedvenc karakterszínésze, de Adam Scott, ugye mindenképpen egy központi karaktert alakít, vagy Ryan Hansen, Martin Starr és Jane Lynch is felsorakozik a szereplőgárdában, tehát ilyen szempontból a forgatókönyvíróknak is szerencséje volt, hogy nem elég ugye értelemszerűen megírni a jól működő poénokat vagy párbeszédeket, hogy ilyen minőségi szereplőgárda azt remekül tudja kivitelezni. Még a készítőkre szeretnék röviden kitérni. A showrunner a 2009-10-es széri esetében és a 2023-es esetében is John Ambon volt, akinek a munkáját a Rob Thomas segítette, akit leginkább talán a Veronica Mars című sorozat kapcsán ismerhetünk. A készítő között egyébként ott volt Paul Rudd is, és az első-második évad esetében néhány rész írásánál segítkezett, meg ugye produceri státusz kapott, ez még a Marvel-es időszak előtt volt Paul Rudd. Bár ezt lehet nem is kellett volna kiemelni, mert tipikusan az a színész, tipikusan az az ember, aki nem nagyon változik a siker hatására. Annó írtam a Party Down-ról kritikát, hát ugye ez elég régen volt, még az első évad idején, és benne foglaltatott ebbe az írásba, hogy én nagyon bízom abban, hogy a nézőknek a nagy része meg fogja ismerni, ezt felfedezik ezt a komédiát, és hogy kulcs státuszi fog eljutni a Party Down. Na most így válaszolhatok múltbeli önmagamnak, hogy nem volt igazam, vagy nem volt igaz jövendőlés, sem, de azért abban mégiscsak így örök naívként bízom, hogy legalább most, hogy a harmadik évad megjelent, azért többen fogják felfedezni. Legalább külföldön, legalább Amerikában a hazai helyzet kapcsán nem vagyok ennyire derülátó. Nagy probléma az, hogy X-streaming szolgáltató sem vette a műsorára. Ugye Starz egy olyan fizetős kábelcsatorna Amerika, mint az HBO vagy a Showtime, és a Starznak a sorozatait elég ritkán láthatjuk itthon. Ennek ellenére Party Down esetében is Jack Sparrow módszer, most már 3 évad, higgyétek el, megéri. Jön akkor a 8. helyezettünk, ami viszont már dráma lesz, egy méltatlanul elfeledett alkotás, amely sajnos nem csak napjainkban nem annyira ismert, hanem a bemutatása idejében, és abban a 3 évadban, amikor műsorom volt, akkor sem nagyon fedezték fel az emberek. Ez az alkotás pedig nem más, mint a Tremé, az HBO által 2010-ben műsorra tűzött sorozat, és ugye ez a különbség például a Good Guys-el ellentétben, ami országos csatornán ment, hogy azért ott is a kritikusok elismerték, és minőségi alkotások, a teljesen más jellegű is a két sorozat, de ott egyértelmű volt a kasza. A Tremé esetében az HBO, amely elég gyakran megtette azt, hogyha olyan alkotóról van szó, vagy olyan minőségi alkotásról, ami a gyenge nézettség ellenére is még azért berendelget egy második, harmadik évad az adott esetben, mint azért lehet látni a kontrasztot egy országos csatorna, illetve egy hát presszis kábelcsatorna esetében, hogy mégis hogyan működnek. A Tremé David Simon sorozata. Azért David Simoné, akit én minden idők egyik, hanem a legjobb sorozatkészítőjének tartok, ugye többek között nagyon hosszú lenne azért az ő életművének, életmének felsorása, de a Wire a drót, vagy akár a Generation Kill, ami az iraki háborút mutatta be, azt gondolom mindenki számára számára ismert lehet, és ezért feltesztek azt a kérdést, hogy oké, de a Wire egyébként szerepelni fog a listán, és ha megengeditek, hogy gyors spoilerrel elárulnám, hogy nem, a Wire nem fog szerepelni, annak ellenére, hogy megint egy minden idők kezdeti mondattal jövök, minden idők legjobb sorozatának tartom a Wire-t, ezt már szerintem többször említettem. A Wire-nek egy utólagos hype-ja megvolt, és én azt gondolom, hogy a Wire jelenleg a helyén van, mint sorozat, hogy persze gyenge nézettséggel futott, persze az Emmy szinte teljesen ignorálta, de azért mégiscsak lett a befejezést követően olyan hype-ja a Wire-nek, hogy azért jelenleg, ahogy az előbb is említettem, a helyére került, úgymond. A Tremé viszont nem. Mi lehet ennek az oka? Ugye azt tudjuk, hogy minimális cselekménnyel rendelkezett, viszont ezzel szemben tömény hangulattal. Ugye Katrina hurrikán utáni New Orleans-t mutatta be, egyszerű emberek sorsán keresztül, tehát hogyha nekem úgy különösen ki kellene választanom történetszálakat a három évadból, elég nehezen menne, mert ez egy, ha lehet így fogalmazni, ez egy életérzés sorozat, és természetesen rendkívül realisztikus, mint ahogy a David Simon szériák esetében ez már hozzászokhatunk, tehát rendkívül aprólékos igénységgel és alázattal lett elkészítve ez a sorozat. Tényleg hétköznapi emberek hétköznapi életéről szólt. Értelemszerűen, hogy az alaptéma adott volt, egy rendkívül nagy tragédia, Katrina hurrikán utáni pusztítást követően kellett újraépíteni az embereknek az életét, de nem voltak benne cliffhangerek vagy olcsó húzások. Tulajdonképpen, mintha folytatólagosan láttuk volna ezeknek a karaktereknek a sorsát, mintha ott lettünk volna mellettük, és hát valószínű lehet azt is mondani, mint egy regényt olvastunk volna, regény fejezetét követték volna egymást, és valószínűleg pont ez, hogy csak a végén áll össze egy kerek egészé, emiatt nem volt esélye a díjátadóknak, és alapvetően a legtöbb nézőnél sem. Azért azt hozzáteszem, hogy az előbb elmutattam, hogy a végén áll össze egy nagyon szép kerek egészé, nehogy azt gondoljátok, hogy ez most akkor ennyi rész végig kell néznem, nem fogom élvezni, és majd csak a végén, nem. Önmagukban élvezhető epizódok voltak, fantasztikus atmoszféra eladta a Tremét az elejétől a végéig, és hát ilyen New Orleansról is beszélni kell, ugye egy olyan amerikai város, amely hát igencsak eltér bármelyik másik, egy kulturális olvasztó tégely, jazz, hip-hop keveredik egymással, ahol ugye afroamerikai indiánok vonulnak fel minden egyes évben, és ugye a zenének a fontossága, amely beleívódik az emberek mindennapi életébe, és ennek értelemszerűen kiemelt szerepe volt a sorozatban is. És egy jó hírem is van, mielőtt ugranék a hetedik helyezett alkotásra, hogy a Tremé viszont streamingen is elérhető, méghozzá nem meglepő módon az HBO Max-en, úgyhogy ha egy ilyen jellegű sorozatra vágytok, mint amit megpróbáltam így bemutatni, illetve jellemezni, akkor tegyetek vele egy próbát, nagyon egyedi élményt ad, ezt biztosan kijelenthetem. A hetedik helyezett sorozat az egyik személyes kedvencem. Nem került még előrébb a listába, bár itt majdnem azt mondhattam is volna a műsor elején, hogy itt nem is kellene egyébként konkrét toplistát készíteni. Ez egy akkori benyomásom volt, amikor ezt megcsináltam a hét valamelyik napján, talán kedszerda környékén, de lehet, hogy most teljesen másik, vagy holnap teljesen másként festett, tehát mind a 10 sorozat egészen fantasztikus, és nagyon sajnálom, hogy ennyire alulért, de most ugye ez meg fog változni. No, komolyra véve a szót, személyes kedvencem a Man of a Certain Age, a TNT kábelcsatorna által 2009-ben bemutatott sorozat, úgy tűnik 2009-2010, tehát valamiért beragadt ez az évszám. A Man of a Certain Age esetében annyit mondok, hogy egy 50 körüli fickókról szóló TNT dráma, illetve dramedy Ray Romanoval, Szeretünk Raymond főszereplőjével és a Szeretünk Raymond készítő Mike Royce-szal, Akkor azt mondjátok, hogy mérjek lázat, hagyjam abba itt az adást, mi bajom van, miért érdekel nekem engem 50 év körüli fickók, TNT azért nem a presztízs drámáiról volt ismert, Ray Romano, Mike Royce, tehát hagyjuk egymás békén, de ne tegyétek ezt, adjatok egy kis bizalmat nekem, mert én is így álltam hozzá a Man of a Certain Age-hez, hogy elképzelhetetnek tartottam, hogy ilyen készítő gárdával, szereplő gárdával, alaptörténettel, hát igencsak minőség lesz a végrenél, már pedig igen, egy igazi gyöngyszemre lehetünk benne, bármennyire is hát szentimentálisan hangzik. Ugye a Man of a Certain Age nem a nagy szabású cselekmény szálak miatt volt érdekes, az élet apró mozzanatait próbálta meg minél jobban bemutatni, nagyon életszerűen, emberien, és egyébként szórakoztatóan, mert rendkívül jó a sorozatnak a humora. Ray Romano meglepően erős drámai alakítással rukkolt elő. Andrew Brauhertől persze számítottunk is rá, hogy ütős alakítást nyújt. És érdekes, hogy ebben a sorozatban először mutatta meg nekünk a humoros oldalt, aztán amit ugye később több komédiában is láthattunk, a Brooklyn Nine-Nine-ba ugye, talán a legismertebb komikus szerepe, és akkor ugye meg kell még említeni harmadink szereplőnket is, akit hát Scott Bakulának hívnak, és elsősorban a science fiction szerepé kapcsán ismerhetünk. Három viszonylag jó ismert színész, három sikeres színész egy olyan dramediben, amely egyedi volt akkor és most is a pályafutásukban. Amíg a 20-as éveiben járó korosztály gyakran használja talán az útkeresés kifejezést, és értelemszerűs ebben a korban, ugye azért elég sok minden eldől, hogyan tovább, milyen legyen a munkahely, társas kapcsolatok esetében is ugye fontos döntéseket kell meghozni, de sokszor elfelejtjük, hogy nem csak erre a generáció igaz ez, hanem a Man of a Certain Age-be bemutatott 50-es korosztály, és nem feltétlenül a kapuzárási pánikra kell itt elsősorban gondolni, hanem az életük olyan szakaszába érnek ezek a karakterek, akik valami újra is, és az eddiginél jobbra próbálnak törekedni. Például a másik évad kezdetén az egyik karakter, egy Joe-nak a feltett szándék, hogy elindul egy senior pro golf sorozaton, Owen átveszi édesapját, az autókereskedés vezetést, Terry megkomolyodni látszik, hogy állandóan csajozott, barátnőjével is hosszú távra tervezett, pont ugye a kapizálási pályának az ellentéte valósul meg. De most ezek lehet, hogy nem mondnak nektek sokat, és sokat is azt mondjátok, hogy jó, de még mindig nem győztél meg, miért érdekel ez engem? Higgyétek el, hogy a sorozat ezt annyira realisztikusan emberien tudja bemutatni, olyan kis apró, finom mozzanatokkal, és ahogy már említettem, jó kis humorral hát megfűszerezve, hogy pillanatok alatt elszaladtak az egyes epizódok, és hogyha lehet egy sorozatra használni a feel good jelzőt, akkor a Man of a Certain Age-re mindenképpen, de úgy tud feel good lenni, hogy közben a drámai jelleg is abszolút megvan és működik. A Man of a Certain Age két évadot élt meg, megint ugyanazt kell mondani, hogy örülnünk kell annak, hogy a TNT két évadig bizalmat adott a sorozatnak, és hát tényleg sikerült, nyugodtan mondhatom, hogy a kábel csatorna történetek legjobb alkotását letenni az asztalra. Sajnos a Man of a Certain Age sem található meg egyik streaming szolgáltatón sem, ez most már tényleg így egyre aggályosabb, ugye, hogy az eddigi négyből három nem, viszont megint arra tudlak biztatni titeket, hogy két viszonylag rövidebb évadról van szó, és akkor meg lehet oldani ezt más módszerrel. Higgyétek el, megéri, ismétlem önmagam, lehet, hogy még egyszer el fogom mondani, de ugye azért az szerintem jól érzékelhető így az egyes sorozatok jellemzése kapcsán, vagy azt követően, hogy nagyon sok függ attól, hogy éppen milyen hangulatban vagytok. Tehát valamikor az ember tényleg vágyik mondjuk egy Tremé típusú sorozatra, amely azért drámaibb, amelyben
viszi magával a hangulat az embert, vagy egy teljesen szinte minimális története vagy nyomozási faktoron megálmodott vagy rendelkező könnyed, nagyon humoros good guys és infantilis good guys, vagy akkor azt mondom, hogy egy olyan Party Down, ami egy ennél intelligensebb humorral rendelkezik, és akkor itt van nekünk ugye a Man of a Certain Age a maga feel good jellegével, úgyhogy a hangulat szerintem egy nagyon fontos faktor annak kapcsán, hogy éppen milyen sorozatnak vagy filmnek ülünk neki. Na de nézzük akkor a hatodik helyezettet. A Showtime történetének legjobb drámája. Így viszonylag erős mondattal indítom, hogy milyen sorozatra is számíthatok, és akkor így lehet könnyelet, én is ezt tenném egyébként, megkérdezni, akkor Dextert, vagy akár a Showtime esetében Homelandet szokták még mondani, mindenképpen Homeland az egyik legsikeresebb, a Dexter is igaz, a jelző sorozatuk, de ugye kritikus elismertségben is viszonylag élen vannak, mert különböző all-time listákon is általában ez a két Showtime-os sorozat szerepel. És nem, egyik sem, a Brotherhoodról van szó. A Brotherhood 2006 és 2008 között futott a Showtime-on, 3 évadot élt meg. A sorozata az ír Kafi család életébe engedett bepillantást, egyéni drámák mellett politikai játszmák, helyi maffia működését is megismerhettük, és egészen első rangú karakterizáció társult mindehhez. És még emlékszem, hogy az első öt az készült plakáton két testvért láthattunk, egyiküket fehér, másikat fekete színnel, és ennek megfelelő volt a városi háttér is ábrázolva. Tulajdonképpen a jó és a rossz, a tisztességes ember és a bűnözőnek a kontrasztját próbálták meg így felmutatni. És Blake Masters, aki a showrendere volt a sorozatnak, pontosan tudta, természetesen nincsen csak fehér vagy fekete, bármennyire igyekeznek a szereplőink, legtöbbször mindig a szürke árnyalat jellemző döntéséget, mint hogy az életben is ez így van, és eltérő módszerek ugyan, de alapvetően mindkettőjüknek a családvédelme volt a célja, illetve a Hillnek, ez a Rhode Island fikciós írek lakta a negyedének a felvirágoztatása. Elég gyakori volt, hogy főleg abban az időszakban, 2006 és 2008 időszakban, hogy Blake Mastersnek az alkotását párhuzamba állították a Sopranos, hogy a maffia jelleg miatt. Érdekes, hogy egyrészt amellett, hogy éltette a Sopranos, ugye David Chase alkotását, magát Chase-t a televíziózás Dostoyevskijének nevezte, ez egy kis érdekes fun fact, elutasított az efféle hasonlítgatásokat. Elmondás alapján a maffia vonal néhány részletét leszámítva, ez egy alapvetően szociológiai jellegű sorozat, és tónusában is, irodalmában is különböznek. Én annyiban egyébként talán vitatkoznék Masters, hogy a szociológiai vonal a Sopranosban is nagyon erősen megvolt. Ami viszont már tényleges kontraszt a két sorozat között, hogy az elismertség az nagyon nem ugyanúgy alakult. Az HBO sorozata sokkal jobban beépült a köztudatba, a kábles szinten rekordokat döntögetett a nézettsége, díjátadókon kiválóan szerepelt. Egy all-time best sorozat ként szokták a Sopranost emlegetni, tehát nincs olyan lista, ami mondjuk az első háromba, nem is az első kettőben ne kerülne be, és egyébként teljesen jogos is volt a hype, illetve az elismertség. A Brotherhood esetében ez nem valósult meg, lehetne keresni, kutatni az okokat. Én azt gondolom, hogy eleve azért akkoriban a Showtime, bár ez lehet, hogy most már megint igaz, nem tudott olyan marketinget felépíteni a sorozat mögé, egyszerűen nem is voltak olyan lehetőség a Brotherhoodnak, mint a Sopranosnak. De higgyétek el, hogy nagyon jelző, talán ezt így kitörlöm, jó? De hogy megközelíti a Sopranos minőségét, és ennél nagyobb dicséretet szerintem nem nagyon kaphat egy sorozat. A legismertebb néve szereplő gárdából Jason Isaacs volt, aki Michael-t alakította, ugye egy önkontrollát gyakran elvesztő alvilági figura alapvetően, de egy nagyon komplex karaktert hoztak ki végül belőle az írók, és nagyon érdekes volt végigkövetni az ő útját, és abszolút lehetett vele szimpatizálni. Néha elszörnyűködtünk, de közben szimpatizáltunk vele. Jason Clarke alakította Tommy-t, akinek nagyon szépen beindult a karrierje a Brotherhood-ot követően, és ez bátyának a szöges ellentéte volt, mint apa, férj, becsületes politikus, létezik ilyen, itthon biztos nem, na, bocsánat, zárja el bezárva, legalábbis egy ideig annak tűnt, hogy egy Jason Clarke által alakított Tommy lassú folyamat eredményeként őt is eléri a korrupció, és azt gondolom, hogy olyan hitelesen ábrázolja a korrupciót, maximum csak a Wire volt képes. Tehát, mint halljátok, nagyon dicsértem, nagyon dicsérem a Brotherhood-ot, nem véletlenül. 3 évad után sújtott le a kasza, de én úgy vélem, hogy ez a 3 évad bőségesen elég volt arra, hogy a karakterek végigmenjenek a megkezdett úton. Egyébként Masters 4 évadban gondolkodott, de hála Istennek minden tekintetben egy méltó lezárás kapott a sorozat, úgyhogy ilyen szempontból is ez is egy jó hír, hogy tényleg úgy tudunk leülni, vagy tudtok leülni elé, hogy a végén nem lesztek frusztráltak. És az is jó hír, hogy a Sky Showtime-on látható a Brotherhood, úgyhogy mindenképpen próbáljátok be. Most bővült tulajdonképpen egy olyan sorozattal a lista, amely egy ilyen maffia jellegű, maffia és politika összefonódását és korrupciót kiválóan bemutató széria. És hogyha már arról beszéltem, hogy műfajukat tekintve mennyire különböző, meg alaptémájukat tekintve mennyire különböző sorozatok kerültek eddig bemutatásra, akkor most ismételten olyan jön, amely eddig még nem volt. Nem is tudom, talán egzisztenciális drámának lehetne leginkább mondani a Rectify-t. És az 5. helyen a Rectify található, ez a Sundance Channel-nek a sorozata, 2013 és 2016 között futott 4 évadon keresztül, és akkor itt már az elején ellövöm a szomorú hírt, hogy tudomásom szerint a Rectify nem található meg egyik streaming szolgáltatón sem. Nagyon nagy kár érte. Ez egy olyan egzisztenciális dráma, amely a karakterizációt tudja tulajdonképpen tökéletességig végigvinni. Daniel Holdent ismerhetjük meg a sorozatban, aki közel 2 évtizedet töltött a halálsoron, egy olyan gyilkosságért ítélték el, amelyet hát ugye ő követett el, nem ő követett el ezt a részt, ezt a spoilert most nem fogom nektek elmondani, nem húzom alá megfelelő választ. Mindenesetre kétségek vannak annak kapcsán, hogy ő követte el a bűncselekményt, új bizonyítékok miatt szabad lábra helyezik, és ezt követően most nem, hogy beindul a sorozat, de ez a sorozat soha nem indul, ez a sorozat az apró pillanatokra, az apró mozdulatokra, az élet öröméről szól, a csodálatos alakításokról, a nagyon aprólékosan, okosan megírt párbeszédekről, a fantasztikus operatőri munkáról, ezek a nagy erőssége Rectify-nak, rendkívül lassan halad ez a sorozat, nagyon megfontoltan, de engem, és szerintem sokakat, és szerintem ti is így lesztek vele, aki próbáltak, nem fog ez zavarni. Szóval ennek a sorozatnak ez a fajta tempó állt jól, ahogy a börtönből kikerült Daniel Holden felfedezi a világot, felfedezi az élet örömét, tényleg, ahogy az előbb, az apró rezdülését, olyan dolgoknak tud örülni, amely mellett mi el, nem sétálunk, szóval és el szaladunk. És valahogy csodálatos látni azt, hogy mennyi mindennek lehetne örülni az élet, mennyi mindent észre lehetne venni, hogyha más szemmel néznénk a világot. És mindeközben Ray McKinnon, ugye ő a sorozat készül, Ray McKinnon sorozatában, nem tudom, lassú sodrású meditatív szériában van egy főszál is, amely elsősorban arról szól, hogy visszakerül a börtönbe, hogy vajon hogyan fogadja őt a külvilág, mikkel kell szembenézni, ez is nagyon érdekes aspektus a sorozatnak, hogy nem csak az ő beilleszkedés, hanem a világ hogyan fogadja őt, képes ezt a kapcsolatot kialakítani, akár úgymond romantikus jellegit, akár ugye családjával, milyen a viszonya, és abszolút tökéletesen működik a dráma, tényleg egy teljesen karakterközpontú drámáról beszélhetünk, amely fokozatosan és nagyon gazdagon építi fel a karaktereit, úgyhogy, és a 4. évad végén egy tökéletes, tulajdonképpen tökéletes befejezést kapunk, úgyhogy a Rectify bepróbálására is maximálisan csak bíztatni tudlak titeket. És akkor nézzük a negyedik helyezettet. És megpróbálom most imitálni azt, amit az előbb tettem, úgymond, mielőtt új fent elindítottam volna a hangrögzítést. Ez egy sóhaj volt. Megbocsátom, most akkor nem nyitálom, de most vegyétek, hogy sóhajtottam egy nagyot, mégpedig azért van, mert egy olyan sorozathoz érkeztünk. A Man of a Certain Age-nél már említettem, hogy nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. A Terriers esetében ezt még kettővel meg kell szorozni. Az FX sorozatáról van szó, amely 2010-ben került bemutatásra. Úristen, ez a 2010-es év mennyire brutálisan jó sorozatokat hozott, és milyen szívszaggató kaszákat, ugye tegyük hozzá. A Terriers, tehát Ted Griffin készítette, egy viszonylag egyszerű kiinduló sztori, a rendelkezett a sorozat két San Diego-i magánnyomozó története, már minden jól hangzik, San Diego, egészen csodálatos Kalifornia városa, tehetitek, mindenképpen utazzatok el oda. Komplex karakterekkel volt tele, intelligens párbeszédekkel, remek atmoszférával, nagyon jól tudatosan felépített egyrészes esetek, és jól kidolgozott átívelő szállal bírt, és hát ami nagyon kellett a sorozathoz, a humor rész mellett egyébként, amit nem említettem az előbb, hogy kiváló színészi alakítások voltak, és remek volt a chemistry, a kémia, Donald Logue és Michael Raymond James között, egyébként a valós életben is ország cimborák, tehát így ugye mondhatjuk, hogy ez nem nehéz. Sajnos a rendkívül gyenge nézettségadatok miatt, konkrétan az FX történetek lengyengébb nézettségű újoncáról van szó, hát úgy döntött John Landgraf, hogy elkasszálja a sorozatot. Az a John Landgraf, akire szeretnék majd visszatérni, és akiről tudom, hogy már beszéltem korábban, tudjátok, hogy nagyon tisztelem őt. Egy érdekes sztorit mindjárt megosztok majd veletek. Annyit előtte, a Terriers kapcsán ugye említettem a készítő Ted Griffint, de ki kell emelni a társkészítő Sean Ryan-t is, illetve Tim Minyard, aki produceri írói minőségben volt a sorozat mellett, ők azért elég nagy névnek számítanak, úgyhogy nem csoda, hogyha ez a három buksi így összeadta azt, amit tudnak, akkor egy ilyen remek sorozat lett a végeredmény. És egyikőtől szeretnék is idézni, nem más, mint Tim Minear, aki a kaszát követően leírta azt, vagy megírta tulajdonképpen, hogy milyen volt az a nap, amikor is bejelentették a Terriers kaszáját, úgyhogy idézek tőle. Emlékszem arra a pénteki napra, amikor az FX-elnek egy John Landgraf behívott minket, ugye, tehát Griffin és Sean Ryan-t ilyen Minár mellett, az irodájába is átbeszélte velünk a nézettségi adatokat, majd közölte a szomorú döntés, miszerint kénytelen elkaszálni a Terriers-t. Ilyennel, hogy egy csatorna vezetője behívja a sorozat alkotóit és veszi a fáradtságot, hogy lépésről lépésre elmesél, úgymond kielemezze a kaszókait, ezt megőrzően soha nem találkoztam. Láttuk Johnon, hogy nagyon megviseli őt a dolog. Ted emiatt egy idő után félbeszakította őt, és elmondta, hogy kreatív szempontból ez tekinti élete legjobb élményének. Köszöni az FX támogatását, és nagyon büszke a sorozatra, valamint a rajta dolgozó összes táptagra. Ilyen idézetek miatt sóhajtottam, mert valóban lehet érezni a sorozaton ezt a fajta elhivatottságot, ezt a fajta szeretetet, és hogy ha megnézitek, akkor pontosan ezt fogjátok majd átélni, hogy maga a csatornának a vezetője, hát majdnem tudom, elpityeredett a kasza bejelentés, amit kénytelen volt megtenni, tehát egész egyszerűen neki is ugye van felelőssége, számot kell adni a teljesítményéről, ugye elsősorban reklámozók felé le, és akkoriban még ez sokkal inkább így volt, úgyhogy meg kellett hozni egy nehéz döntést, de a reakciók mind a két oldalról azt gondolom sokat elmondnak arról, hogy a Terriers milyen jelentőségű volt. Számomra egyik legfájdalmasabb kasza így a úgymond pályafutásom során, most ezt idézőjelbe értsétek ezt a kifejezést, a sorozat néző pályafutásom során. Viszont az egy évad megvan, és ez az egy évadot nem szoktam érteni, hogy nézzétek meg a kedvemért, mert tényleg felejthetetlen élményben lesz részetek. A tudomásom szerint a terjedt sincs fent egyik streaming szolgáltatón sem. A Disney Plus-on lenne úgymond a helye, ugye FX-es sorozat, ugye a Disney annó felvásárolta a Foxot, amelynek az egyik kábelcsatornája az FX. Ezt szerintem már az FX-es adásban részletesen elmondtam számotokra. Sajnos itt is más módszerrel kell élni, úgyhogy a Terriers az a sorozat, amely hát nem is tudom miért került a negyedik helyre, tehát itt egy picit azért ezen így elgondolkodtam, ahogy említettem ugye néhány perccel korábban lehet, hogy most ebbe a pillanatban, vagy akár holnap még előrébb tennék sorozatot. Ahogy ugye ez az érdekes, hogy beszélek ezekről a sorozatokról, visszajönnek az emlékek, visszajönnek különböző képek, ha nem is konkrét párbeszéd, de jelenetek, és ez a fajta, hát kissé már szentimentális jellegt tegyük hozzá, de ez a fajta emlékképe, ezek az emlékképek azért arra sarkalnak, hogy lehet, hogy kicsit át kellene gondolnom a listát, de nem baj, nem baj, jó ez így. Mind a 10 sorozat tényleg megérdemli az, hogy itt szerepeljem. Na de ugorjunk akkor a dobogósokra, és a harmadik helyzet nem más, mint a Carnival című HBO sorozat, amelyet 2003-ban mutatott be a kábelcsatorna. És igen, itt jön elő, hogy ha úgymond a személyes érzelmeket kellene elővenni, akkor a Terriers előrébb lenne. Minőségben is nagyon jó a Terriers, imádta a kritikusok, de Carnival egy olyan sorozat, amelynél ez talán még erőteljesebben kitűnt, talán még minőségének lehet mondani, és hát legalább olyan fájó volt a kasszája, mint a Terriersnek. A Carnival 2 évadot élt meg, és viszonylag hirtelen jött a kasszája, elsősorban rendkívül magas költségei, és az ahhoz nem éppen párosuló nézettség miatt. Az 1930-es évek Amerikájába kalauzol el minket a sorozat, gazdasági világválság idejére, és a Dust Bowl-nak az idejére, ez talán itt egy kevésbé ismert fogalom, ugye a piszkos 30-as évek szóösszetételt is használják erre a Dust Bowl-ra. Ugye ezen időszak alatt számos komoly erejű homokvihar tombolt Amerika több területén is, amely elég komoly mezőgazdaság és ökológiai kárt okozott, és ehhez vegyük hozzá azt, hogy milyen szegénység a gazdasági világválság miatt, ez még jelen volt. A Carnival, egy címe is mutatja, hogy egy mutatványos cirkusszal is ismerkedünk meg, nagyon sok furcsa alak, kígyóbőrű ember, törpe, óriás, jósnő, kártyavető, sziámikrek is feltűnnek, és a mi főszereplőnk egy természetfeletti képessége megáldott fiú, Ben Hawkins, csatlakozik a sorozat elején a társalathoz, és egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy hát kvázi ilyen isteni erő birtokában van, és vele szemben ott van egy sötét víziók által gyötört prédikáció, Justin Crowe, és az ő végső harcukra van kiegyezve a történet. Tehát tulajdonképpen a jó és a rossz, a fény és a sötétség összecsapása az, ami az előbb vagy utóbb megtörténik a kárniválban. Hát sajnos a másik évados kasza miatt ez nem, hát nem úgy fejeződött be, mint ahogy azt hát vártuk volna, tehát a végkifejlet azért hagyott némi keserű szájízt maga után. Alapvetően ugye ez a 2003-2005 közötti időszak egyértelműen az HBO aranykorszakának hát az ideje, ugye a Wire, a Six Feet Under, a Sopranos, a Rome, a Deadwood sorozatok időszaka többek között, és a Carnivalt abszolút ezen sorozatok mellé tehetjük, elsőrangú karakterizáció, nagyon okos ugye, történetvezetése, kórhű ábrázolás módja miatt, és hát ugye az epikus, ez abszolút illik a leírására, nagyon sok titokzatosság, rejtély megjelenik, és hát tényleg a képi világot abszolút lehet dicsérni még az előbb elmondott jelzők mellett. Azért hozzáteszem, hogy eléggé sötét és depresszív hangulat a sorozatnak, tehát ugye említettem, hogy mikor melyik szériának álljatok neki, tehát ha éppen nem ilyen hangulatban vagytok, akkor ne, viszont hogyha tényleg egy ilyen sorozatban, filmben is nagyon ritkán látott időszak érdekelt titeket az amerikai történelemből, amelyet ráadásul egy nagyon érdekes természetfeletti aspektussal még megtoldanak, fantasztikus alakításokkal köröltve, és nagyon szürreális történettel, akkor Kárnyván mindenképpen a ti sorozatotok. Egyébként a készítő Daniel Nauf 6 évadosra tervezte, tehát azért ebből érződik ez a másik évad így, vagy ez a 2 évad azért nem a teljes képed, viszont ennek ellenére zseniális élmény. No, megvan tehát akkor a harmadik helyezettünk, és a második helyezett sorozatunk egy HBO Max-es széria 2021-ből. Ugye azt tudni kell, hogy az HBO Max nem azonos az HBO. Az HBO Max maga streaming szolgáltató, amelynek vannak saját originájai, az HBO a lineáris fizetős kábelcsatorna, amelynek hát most már hála Isten jó hossz ideje vannak saját gyártású originájai. Innentől kezdve külön kell venni ugye a két csatornát vagy szolgáltatót, hiába van az, hogy az HBO sorozatok értelmesen az HBO Max-en láthatóak. Az HBO Max történetének egyértelműen legjobb sorozata, nem hiszem, hogy a közeljövőben ezt tudnák überelni, és én még nem mondtam a címet, tehát a másik helyen a Station Eleven című minisorozat van, amely egy könyvnek az adaptációja, ugyanilyen címmel futó könyvnek az adaptációja, és talán a legjobban úgy lehetne körülírni ezt a sorozatot, hogy egyrészt apokaliptikus jellege van, tehát egy vírus miatt az emberiségnek nagyon-nagyon jelentős százaléka meghal, és a civilizáció is értelemszerűen összeomlik. Viszont mindeközben a sorozat nem elsősorban arra próbál választ adni, hogy milyen társadalmi kérdések vetődnek fel egy ilyen posztapokaliptikus környezetben, mert a legtöbb posztapokaliptikus sorozat egyébként megtesz, tehát hogy szociológiailag próbálja meg bemutatni, illetve van mondjuk egy rejtélyszál, meg mondjuk egy izgalmi faktor, nincs is ezzel baj. Last of Us-ban tökéletesen működött ez, a Walking Dead-ben is egy ideig, aztán utána már nem. A Station Eleven sokkal egyedibb és művészibb és kifinomultabb módszert, ez nagyon snob módon hangzik, alkalmazott ennek a bemutatására. Egyrészt a különböző idősíkokat keverte, de nyugodjatok meg, egyáltalán nem idegesítő módon, nagyon szépen összeállnak a mozaikok a végére, és ha kellene egy, vagy akár legyek elnézést, hogy maga két jelzőt használnom a Station Eleven-re, akkor az a gyász és a művészet lenne, hogy a művészettel hogyan lehet a már beszedett hegeket meggyógyítani, egyáltalán meg lehet-e. Nagyon szépen felépített karakterek vannak, az ő útjainak az ismertetése az hát talán a Leftovers-ben volt még ilyen, amikor ennyire komplex képet tudtunk, és drámai képet tudtunk kapni bizonyos karakterekről. Ki kell emelni Mackenzie Davis fantasztikus alakítása, de Himesh Patelt is abszolút lehet dicsérni. És hát mindenképpen szót kell ejteni a zenéről a sorozatnak, szinte tökéletes, és a fantasztikus képi világnak, tehát operatőri szinten is filmesnek kinéző sorozatról, drámáról beszélhetünk. Egy mini sorozat volt, a könyvet adaptálták, így a Station Eleven kapcsán fel se vetődött, hogy esetleg folytatás kaphat. Jó ez így, ezeket tökéletes a befejezés, és az összkép is. Amit nagyon sajnálok, hogy nem beszélünk róla eleget. Én most igen, most én megtettem a magamét, meg szerintem már egyszer a Station Eleven egy listámon már szóba került, tehát én úgy gondolom, hogy most én egy pipa van a nevem mellett, de ha megnézitek, ha eddig még nem tettem, megnézze, akkor tegyétek meg azt a szívességet, hogy ti is ajánljátok tovább. Tehát egy nagyon meditatív sorozatról van szó, egy nagyon elgondolkodtató, ez is inkább a lassú folyású drámáknak a sorát növeli, de fantasztikusan egyedi élmény fog nyújtani, ezt tudom garantálni, és itt van egy pici jó hírem, az HBO Max-en meg tudjátok nézni a teljes első évadot. És elérkeztünk az első helyzethez. Említettem az adás során, biztos emlékeztek rá, a Man of a Certain Age, Terriers, az a két sorozat, ami még a többihez képest is sokkal közelebb áll hozzám, és az első helyezett is ilyen, tehát ez az úgymond én kis személyes nagy hármasom, ami az overrated sorozatokat illeti, aztán, hogy hogyan helyeztem előtt a top listát, az megint egy másik kérdés, hogy erről már többször beszéltem. És nem is húzom tovább, az első ilyen a Halt and Catch Fire című AMC sorozat van, amely 2014 és 2017 között 4 évadon, 40 részen keresztül futott. A sorozat, hogy az alaptémáját kellene ismertetni, akkor tulajdonképpen az informatikai forradalomról szól, méghozzá 1980-as években, 90-es évek elejéig, a személy számítógép tökéletesítése, a böngészők megalkotása, internet is szóba kerül, játékok, és mindez egy igencsak fordulatos, nagyon jól megírt történetbe ágyazva, de minő meglepő, a hangsúly ismételten a karaktereken van, nincs hős vagy antihős jellem, igazi húsvér figuráknak ére őket, és ezáltal ugye sikerül is közel érezni magunkat hozzájuk. Nem egyszer, nem kétszer volt az, hogy legszélesebben nővel elevéjét nem teszünk, úgyhogy virtuálisan lecsaptam volna egyet-kettőt a karaktereknek, de ez úgymond jó, mert valóban, az előbb említettem, húsvér figurákról van szó, akik elég komoly hibákat követnek, valamikor tanulnak bele, valamikor nem. És a fordulatosság nem csak a történet, hanem a karakterek szintjén is megvalósul, mindez úgy, pedig azért vékony jégen táncoltak a készítők, hogy nem érezzük a karakteridegen jegyeket. Tehát úgy tudnak hűek maradni a karakterekhez az írók, hogy közben elég erőteljes változásokon mennek keresztül a karakterek, de itt jön be ugye az idő múlása, az, hogy milyen élethelyzetbe kerülnek, rengeteg változás az életükbe, tehát abszolút reálisnak lehetett érzékelni a karakterekben végbe menő változásokat. Ki kell emelni a fantasztikus szereplő Gareth Lee Pace-t Joe McMillan szerepében, Gordon Clarkot Scoot McNairy alakította, Carrie Bisset fantasztikus volt Donna szerepében, Cameron Mackenzie Davis alakította, úgyhogy Mackenzie Davis egyértelmű, hogy ha hallaná ezt a podcast epizódot, nagy mosolyra készíteni az arcát, hiszen két sorozattal is képviselteti magát az első két helyen, és nagyon érdekes volt egyébként Cameronnak és Donnának a kapcsolata, hogy az változott a sorozat kapcsán, és ugye egy olyan iparágról beszéltünk, amely azért főleg férfiorientált volt, szerintem most már lehet azért múlt időbe tenni, és azért ebben az időszakban a nők szerepének a bemutatása is azért eléggé fontos, és ezt is tökéletesen vitte végig a sorozat, tehát nehéz más jelzőt találnom. Fantasztikus utazás volt ez a 40 rész, közt egy olyan jelenettel, amelyet csak körbeírok, nem spoilerezek, úgyis megszokhattátok tőlem, vagy ha spoilerezek, az mindig jelzem előre, de eléggé ritka. Nem mondom, melyik karakter, nem mondom, mikor, nem teszek rá semmilyen utalást, azt sem mondom, hogy az előbb említettek közül bárki-e. Van egy jelenet a sorozatban, amely, hát mikor is, 2017, ugye, hát nagyjából számogatom, elnézését morgok, nagyjából 7 éve, 7 éve, 8 éve láttam ezt a jelenet, és azóta nem enged. Most nem arról van szó, hogy napi szinten velem van, vagy erről álmodok, nem, ennyire súlyos az eset azért, hanem arról van szó, hogy sajnos mindannyiunk életében, reméljük, hogy nagyon ritkán, remélem, hogy nagyon ritkán a ti életetekben, de halál is ugye szerepet kap. És a sorozatnak volt egy ilyen része, illetve egy jelenet sor, ahol úgy ábrázolták az egyik szereplőnek a nem is haláltusáját, hanem halálközeli élményét, és magát a halálát, amelyet szerintem filmben és sorozatban még soha nem láttam ennyire jól. És én az eszembe szokott jutni akkor, amikor valaki meghal, akár hozzátartozó a környezetemben, vagy hát még rosszabb esetben, hogy családon belül, és persze megvan a gyásznak a maga időszaka, de van egy idő, amelyet követően ez a jelenet beugrik, hogy vajon ki hogyan élheti meg ezeket az utolsó pillanatokat, és egyszerre félelmetes és felemelő az, ahogyan ezt a Halt and Catch Fire-ben bemutatták. Még egyszer mondom, pedig azért filmes szinten is én azt gondolom eléggé úgymond sokat látott vagyok. Sorozó szinten meg talán még inkább nem láttam erre hasonlót, vagy ebb is ilyen szintűt. Úgyhogy hát bízom benne, hogy talán ezzel a rövid monológgal is már sikerült titeket meggyőzni, de hogy egy kicsit azért pozitívabban fejezem be a Halt and Catch Fire bemutatását. Tehát ha érdekel a korszak, ha érdekel az informatikának ezen nagyon tényleg hát úttörő jellege, és ha szereted azt, hogy egy történet úgy fordulatos, hogy hű tud maradni közben a karakterekhez, és csettintesz a végén, mert azt mondja, igen, ezt így kell csinálni, a Halt and Catch Fire a te sorozatod lesz. Szerintem szintén még ennek a mondalónak hatása alatt vagyok, hogy még a címet is elhibáztam. Szóval Halt and Catch Fire. Az AMC esetében ugye azt szoktuk mondani, hogy Breaking Bad és Mad Men, és most már Better Call Saul, hogy ez a nagy hármas, ez az, ami mindig a csatorna kapcsán eszünkbe fog jutni, és bármit is ad ki az AMC, örökké állásra lehetünk ezért a három sorozatért. Tegyük oda a Halt and Catch Fire-t, tegyük oda. Tehát ez a négy sorozat, ami véleményem szerint alapműnek, nem csak az AMC, hanem alapvetően a sorozat történelemben alapműnek számított, és számít jelenleg is, és a jövőben is fog. És ezzel a lista végére értünk. Én úgy gondolom, hogy mindegyik sorozat, tehát a The Good Guys, a Man of a Certain Age, a Tremé, a Party Down, most nem sorrendben mondom, a Brotherhood, a Carnival, a Station Eleven, a Terriers, a Halt and Catch Fire, mind-mind, illetve a Rectify, nehogy kiadjam most a felsorolásból, mind-mind olyan sorozatok, amelyek biztosan nagy élményt fognak nyújtani, és eléggé elgondolkodtató, vagy eléggé szórakoztató élményetek lesz, hogyha végignézitek, úgyhogy én arra biztatlak titeket, hogy mindenképpen próbáljátok be. Úgy gondolom, hogy mindegyik sorozat, amely felsorolásra került, alulértékelt, underrated. Remélem, hogy ha egy picit is, de tudtam ezen, hát változtatni nem, de legalább abba az irányba terelni, hogy nagyobb ismertsége legyen ezen szériáknak. És az jutott eszembe, mielőtt elköszönjük, hogy a Halt and Catch Fire esetében nem említettem, ahogy hol lehet megnézni, sajnos itt is a Jack Sparrow módszer játszik. Ha Magyarországra érkezik az AMC Plus streaming szolgáltatás, állítólag idén jönnek, akkor ott fent lesz, tehát van arra azért esély idén streamingen is lehet látni ezt a nagyszerű sorozatot. Bízom benne, hogy tetszett nektek az adás, talán lehetett hallani közben a hangom, hogy a szívem ez ilyen közel áll, tehát nem véletlenül, hogy már hosszú ideje terveztem ennek a megvalósítását. Kicsit jó volt múltidézésre is, jó volt feleleveníteni ezeket a sorozatokat, és ha tényleg az lesz, hogy csak egyet-kettőt akár, vagy mindegyiket, hogyha időtök persze engedi, bepróbáljátok, akkor én úgy gondolom, hogy már nagyon is megérte elkészíteni a mai podcast adást. Nagyon boldog húsvétot kívánok nektek, nem ígérem, hogy mikor lesz a következő adás, mindig azzal búcsú, hogy 2 hét, 3 hét, aztán nem úgy csül el. De valamikor 1 hét, valamikor 3 hét, valamikor 1 hónap, tehát hogy ez ugye ti is tudjátok, hogy eléggé sok tényezőnek sok tényező miatt alakul úgy, hogy az ember nem feltétlenül tud annyira pontosan tervezni, de rengeteg ötlet van még a fejemben, vannak állandó rovatok is, úgyhogy mindenképpen folytatódik a podcast, és ha a húsvét idején kikapcsolódás gyanánt jó kis tormás, sonkás ebéd, reggeli, vacsora, ugye folyamatosan ez kell lenni, ez nem is kérdés, közben van egy kis időtök, akkor nézzétek a most bemutatott alulértékelt sorozatokat. Sziasztok!